meg együtt. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én nagyon jól éreztem magamat ezen a hétvégén is. Tök jó volt ez a hétvégén. Nagyon jó. Kapcsolatban mindenki. Nagyon hálás vagyok azoknak, akik itt láttam ma reggel imádkozni. Én mentem a reggelyre, és itt imádkoztok. Nagyon jó, köszönöm. Köszönöm megint Britney-nak a bibliafordítás. Fantasztikus. Nagyon élvezem ezt a felszabadult légkört. Valaki ezt levideóz, hogy nem lehetne föltenni a YouTube-ra, vagy valami? Igen?
A YouTube.
Jó, szóval. Bár, hogy megmutassam a feleségemet. Egyet fogok csinálni napot.
Két milliárdos nézettsége lesz.
Ja, szóval... Hol tartunk a sztoriban? Hol tartunk a történelemben? Nem véletlen, hogy az angol nyelven olyan szépen jön ki. A történelem az his story, history. A történelem őról szól. És a múltkor próbáltam kifejteni, hogy amit az Isten ígért, hogyan teljesedett a minden ígéret Jézus Krisztusban. Azt ígérte, hogy helyreállítsa Izrael. Igen, de kicsoda Izrael? Az Isten népe. Ki az Isten népe? Az, akik Krisztusban vannak, az mi vagyunk. Az egész Ószövetség egy előkép az evangéliumra, ami egy misztérium, egy titok volt az Ószövetségben. Az egész Ószövetség arra szól, hogy Isten hogy fog megváltani minket. Az üdvösség is a múltkor arra beszéltünk, hogy ez az ígéretek beteljesedtek Krisztusban, és az ő tervében, hogy megváltsa minket. Erre szól az egész Biblia. De most szeretnék folytatni azt. A megváltás elkezdődött Krisztusban, de ő nem csak megváltott egyéni embereket, hanem hívott minket az ő szövetségbe, hogy mi kapcsolatban éljünk vele, de a közösség, mi tartozok a közösséghez, tehát ő közösséget hívott minket egymással is. De nem csak közösségre hívott minket, ugye? Hanem mindannyiunk maga egy küldetés. Küld minket, hogy építsük az ő országát, ugye? Tehát azért az egész Biblia szövetség és ország. A két téma elválaszthatatlan. Mert Krisztus a szövetségnek a közbenjáró és a országnak a királya. Tehát kezdjünk el újra imádságban. Forduljunk az Úrhoz, és kérjünk az Úr áldását. Mennyi atyánk, olyan jó nekünk itt lenni. Szabadon tudunk téged imádni. És köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönjük, hogy itt vagy velünk ebben a kis teremben, ebben a kis faluban, ebben a kis országban. Lenézel az égből, és látsz minket ezen a kis országban. Látsz minket ezen a kis bolygón. És köszönjük, hogy imádhatunk téged, aki a univerzumnak a teremtője vagy, de szóltál egy szót, és létrehoztál az egész csillagrendszert, amit felfoghatatlan. Köszönjük, hogy te vagy az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Te elképzelted az egészet, létrehoztad, és az egész a te dicsőségedről szól. Köszönjük, hogy bevonsz minket a te tervedben. Köszönjük, hogy mindannyiunk nagyon fontosak vagyunk neked. Köszönjük, hogy mindannyiunk értékesek vagyunk. És személyesen ismersz mindannyiunknak. Személyesen ismersz minden a hajszál, ami a fejünkben van, az hihetetlen. Mindjárt köszönjük, hogy hívsz minket, hogy merjünk hinni azt, amit te kijelentettél. Hogy merjünk részt venni a te történetedben. Merjünk kimondani, hogy igen, a te sztorid lefedi a valóságot. Vonz minket magadhoz. küldetek tüzedet a mi szívünkhez. Küldetek tüzedet ebben a szobában. Engedj, hogy közel kerüljük te hozzád. Kérjünk, könyörülj rajtunk. Engedj, hogy ne legyek akadálynak, amit te akarsz mondani, hanem segíts nekem, hogy elmondhassam mindazt, ami rám visznál. Kérjünk, így légy velünk Krisztus nevében. Amen. Tehát közösség és misszió. Közösség, szövetség azért pirosra van jelölve, azt még nem látjuk, azért, mert ez nincsen megújva. Mindjárt fogjátok látni. Tehát, közösség és misszió. Elválaszthatatlan egymástól. Szövetség, Isten országa. Tehát Krisztus, ahogy már mondtam, nem csak azért jött, hogy megmentsen individuális embereket. Vigyázzon kell erre, mert ez az individualizmus gondolkodás, ez egy nyugati gondolkodás, úgyhogy az emberek keleten nem annyira így gondolkoznak. Az identitás nem egy egyéni identitás, hanem egy csoportban találod meg az identitást. Mind a kettő igaz és fontos. Isten megváltott egyéni individuális embereket, de bevon minket az ő közösségben, az ő szövetségében. Megváltott minket nem az ellenségektől, hanem a sátán birodalmából. Hogy megalapítsa az ő egyházat. Ez is benne van az ő tervében. És az egyházon keresztül ugye Isten megvalósítja az ő országát. Az ország téma az nagyobb, mint az egyház, de az egyház az eszköz annak, hogy Isten megvalósítja az ő országát. Először 12 tanítványt maga mellé vett. A 12 törzs helyett nem véletlenül 12-en voltak. És Jézus megformált egy új népcsoport. Mi ez az új népcsoport? Keresztények. Krisztus előtt voltak zsidók és pogányok. És ez ember vagy zsidó volt, vagy pogány volt. Krisztus jött és azt mondja, hogy nem, egy új népcsoport létrehozok. Azok keresztények lesznek. Azok, akik követik az Úr Jézus Krisztus. Valami valamit új elindult. És mi, akik Krisztusban vagyunk, mi vagyunk az Isten temploma. Mi tartozunk a Krisztus testéhez. Hogy a világ lássa rajtunk keresztül az Isten dicsőségét. Erről fogunk beszélni. Hogy Isten hogyan megvalósította, és hogy megvalósítja az ő tervét, a missziót. Mielőtt visszament az atyához, kiküldte a tanítványait, hogy vigyék az evangéliumot minden néphez. Ez a kulcs ige a fénynek. Világszerte. Mindenki, aki fényhez tart, nagyon jól tudja, nagy küldetés, ugye? Tegyétek tanítvány, menjétek világszert, hirdessék az evangéliumot. Erre épül fel az egész fény. Hogy hirdessük az evangéliumot. Abcsel 1.8. Ugye, majd erőt kaptok. Mi lesznek az én tanítványaim, Jeruzsálem, Samária, az egész föld határai. És ti fogtok bizonyságot tenni az Úr Jézus Krisztusra. Már rögtön az elén küldetés adott az ő népének. De kérem, hogy nyissátok ki a Bibliát és nézzük meg egy pár verset. Lukács 24. Az előbb nézzük a Máté evangéliumnak a befejezése. Nézzük meg, hogy a Lukács könyv hogyan fejeződik be. Tehát Lukács 24. Először a 25. verstől a 25. vers. Krisztus sétál két tanítványa, és ők még nem voltak képen. Nem értették ez isnek a tervét. És Krisztus megjelenik nekik az Emmaus úton, sétálnak, és ezt mondja Krisztus nekik. Tehát Lukács 24, 25. verstől 27. vers. Akkor így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Hoppá! Mit ilyen kemény velük? Hasonló, mint Pál a Galacéleviben. Ó, balgak Galaták! Magyarul
ismeredet, értenek már. Három évig ott voltam veletek, de... Oké, még egyszer próbáljuk. Miért rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondták a proféták? Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőnie? És Mózestől? Nem látom, bocsánat. Még? Igen, meg a profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Egy jobb fordítás az, hogy és Krisztus kezdett mesélni az egész Ószövetség, hogy róla szól. Nektek ezt kellett volna tudnia, nektek kellene ismerni a Szentírás, hogy ez egész Szentírás rólam szól. Ó, balgák, miért nem értetitek ezt meg? Menjünk tovább, mert ő így mutatta meg neki magát a két tanítványnak, később este megjelenik újra, és megmutatja magának az összes tanítványnak, és hasonlót mond, tehát ugorjuk le most a 44. verséhez. És most ezt elmondja mindenkinek. Hogy így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesedni mindannak, ami megvan írva rólam. Hol van ezek a dolgok leírva Krisztusról? A Mózes törvényében, a proféták könyvében és a Zsoltárokban. Az mit jelent? Az egész Biblia. Az egy összefoglaló volt az egész Bibliának. Akkor megnyitotta az értelmeket, hogy értsék az írásokat. Wow! Igen. Nekünk ez kell, hogy Krisztus kinyitja a szemünket, hogy lássuk. Ahova te lapozol az Ószövetségben, minden oldalon megtalálod Jézus Krisztust. Az egész őről szól, és az ő tervéről szól. Nem csak mit megváltó, hanem az ő terv, hogy ő megváltsa a világot. Nekünk van egy nagy küldetés, és ez nem más, mint az Ószövetségnek a folytatás. Tehát milyen az Isten új temploma? Milyen az Istennek az egyháza, ami Krisztus létrehozott? Nézzük meg! János 1.14. A János evangélium a kezdetén. Az ige testé lett. Ugye? Krisztus testé lett. Közöttünk lakott. Most ez a szó, közöttünk lakott, az ugyanaz a szó, mint a Szent Sátor. Ő sátorozott köztünk. Ő volt maga a Krisztusnak a Szent Sátora. Ahol az Isten nép találkozott Istennel. Imádták Isten a Szent Sátorban. Krisztus lejött, és ő sátorozott köztünk. És láttuk az ő dicsőségét. Mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Telve, kegyelemmel és igazsággal. Miért fontos ez? Mert Jézus Krisztusban visszajött az Isten dicsőség. Emlékeztek erre? Ezékiel mondta, hogy ő látta, hogy az Isten dicsőség elhagyta Izraelt. Mikor jött vissza? Isten a dicsőség Krisztusban jött vissza. Elhagyta a templomot. De most az új templom megérkezett, és az Isten dicsőségét látjuk az új templomban. Krisztus ezt mondja magáról. Jézus így felelt neki. Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted? És most János értelmezi ezt a beszélgetésnek. Ő azonban testének templomáról beszél. János megértette. Az Ószövetségi templom Krisztusra mutatott. Krisztus az Isten temploma. Maga az Isten találkozik az ő népével Krisztusban. Máshova Krisztus így mondja, Jézus így válaszol, hidd nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban, meg lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya is ilyen imádokat keres magának. Nem kell túl sokat foglalkozni, majd egyszer felépül a templom Jeruzsálemben. Nem foglalkozunk azzal. A templom felépült Krisztusban. Ő az Isten temploma. Az Isten várja, hogy az ő imádói imádják őt igazságban és lélekben, nem egy épületben, hanem Krisztusban. Ne engedjük ezek a dolgok félre vonuljon a mi figyelmünket Krisztustól. Az Isten új temploma lakhelye nem egy épület, hanem a mi testünk, illetve a mi közösségünk. Tehát hol van Isten temploma? Krisztus, ő az Isten temploma. De a Biblia azt is mondja, hogy ti vagytok Isten temploma. 1 Korintus 3:16. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke benne lakik. Hol van az Isten lelke? Amikor a keresztények közösségben élnek, közösségben vagyunk, akkor az Isten ott van. Mi vagyunk az ő temploma. Emiatt van egy alapvető, misztikus egység Krisztus és az Isten népe között. Ugye meg Krisztus az Isten temploma, de ugyanakkor mi vagyunk az Isten temploma. Pontosan ez mondja Pál. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy test. Nagyon érdekes, ez a leghosszabb tanítás a Bibliában a házasságról. És a legvégén Pál mondja, hát igazából nem a házasságra gondoltam, hanem nagy titok ez, én pedig ez Krisztusról és az egyházról mondom. Tehát az egész misztikus egység és férj és feleség között, az is egy előkép, hogy mi ez az misztikus egység Krisztus és az egyház között. Van egy egység. Jelenések 19, így mondja, eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya. Igen, mi vagyunk, ugye, Krisztus, tehát a mennyasszonya. Ő a vőlegény. Két gyönyörű kép van, ami jelképezi a misztikus, egységes kapcsolatot Krisztus és az egyház között. Egy test vagyunk, Krisztus a fej, és mi vagyunk a test különböző tagjai. Gyönyörű szép képet kapunk. Efézus levélben, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is a feje az egyháznak, és az ő test üdvözítője is, mert máshonnan és az ő lábai alá vetett mindent, és ő tette mindenek fölött való fővé az egyházban, amely az ő teste. Tehát mindannyiunk, ha te hívő vagy, keresztény vagy itt ma reggel, azt jelenti, hogy te tartozol Krisztus testéhez. És neked egy nagyon fontos szereped van a Krisztus testében. Nem lehet mondani, hát nekem nem kell egy lábúj, nekem kivesz lábúj az elég. Nem, minden egyes testdarab fontos. És ha az legkisebb dolog fáj, akkor fájjon mindannyiunknak. Mindannyiunk értékesek vagyunk. Mindannyiunk fontosak vagyunk. Ez Istennek van egy szerep, amit ő kijelölt mindannyiunknak. És adott hozzá talentumot. Egy szent templom vagyunk, ahol Isten jelen van. Mi vagyunk az élő kövek, Krisztus pedig a sarokkő. Nekem nagyon tetszik ez a szó. Mi vagyunk az élő kövek, living stones. A sokkal értékesebb, mint a rolling stones. Efézus 2. Mert ráépültek az apostolok és a proféták alapjára. A sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. Magyarul Isten, mintha minden, ami egy Ószövetségben megtörtént, bum, legózolott az egész, de hagyott egy sarokkő. És arra épül fel az egész Újszövetség, ez a sarokkő. De ez a sarokkő az volt a legfontosabb az Ószövetségben. Igen. Krisztusra épül fel az új egyházban, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templomá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékával a lélek által. És Péter mondja ezt nekünk, ti magatok is, mint élőkövek, épülitek fel lelki házat szent papságát. Megint, ez is egy csodálatos képet ad nekünk. Ha te hívő vagy itt ma reggel, megint, neked fontos része vagy az Isten templomában. De egy kő vagy. Múlt héten, amikor Párizsban voltunk, ott sétáltunk a Notre Dame-ban. Fantasztikus ez a templom. Fantasztikus. És az ember belegondolja, hogy mikor is épült, tehát 1000-ben, vagy 1002-ben. Nagyon régen. És néztem ezek a köveket, és azon gondolkoztam, hogy 800 év ezelőtt itt volt egy kőműves, és lerakta ezek a köveket. Fantasztikus belegondolni. És ha most, ha valaki az, én azt a követ akarom, és próbál kiszedni a falból, nem lehet. Ugye? Hát ez a kő érintkezik nagyon sok kővel. Egy nagyon fontos része az egész templomának. És mi azok vagyunk, mi azok a kövek vagyunk. Értékes mindannyiunk Isten számára, hogy gyönyörű legyen az ő templom. Tehát, hol vagyunk ezen a grafikán most? Múltkor, vagy inkább most megnéztünk, lehet, hogy ez is működik. Megváltás kezdete. Hát ez volt most. Megváltás kezdete, hogy az evangéliumban beteljesedett ezek az ígéretek, elindult az Isten országa. De a megváltás elindult, elkezdődött. De most mi ebben a középső időtartalomban vagyunk, ahol Krisztus felment a mennyben, elindított az egyházat, és most mi ebben a korban élünk. Ez a megváltás, a kibontakozása Krisztus mennybe menetel után. Hoppá, és nagyon fontos, igen. Tehát, a minden ígéret, amit Isten adott az ő népének, az új szövetségben egy már, de még nem feszültségben jelenik meg. És ha akarod megérteni a Bibliát, ezt meg kell értened. Nem tudod megérteni a Bibliát ennélkül. Mert minden ígéret, minden igazság a Bibliában ebben a feszültségben van most. Már, de még nem. Tehát, mit jelent Krisztusban lenni ma, 2014-ben? És kérem, hogy lapozzatok Római 6-hoz. És nézzük meg egy pár ígét. Három dolgot szeretnék mondani, hogy mit jelent Krisztusban lenni. Tehát Krisztussal együtt meghaltunk a bűnnek, és vele együtt feltámadtunk az új életre. A bűn többé már nem uralkodik fölöttünk. Olvassuk Róma 6-ot. Tehát mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Megvádolják Pál. Az üdvösség az kegyelemből van? Csinálhatod, amit akarok? És mi a válasz Pálnak? Szó sincs róla. Akik meghaltok a bűnnek, hogyan élhetnék meg benne? Pál az egész Róma 6-ban 10-szer mondja, ha de Krisztusban vagy ma reggel, akkor te meghaltál a bűnnek. Másik Korintius, megkérem én tőled, az megfelelje meg, áll meg nekünk, légy szíves, jó? Másik Korintius, majdnem értem fel ma a reggel, kell felejtve. Másik Korintius 5, 14. Arra beszél, hogy mert Krisztus meghalt, mi is meghaltunk vele. És a Krisztusra szeretett szorongat néked, hogy akarjuk őt követni. Megvan, olvassad, jól hangosan. Krisztus szeretett szorongat minket, és azt valljuk, hogy mindannyit meghalt. Az mit jelent? Legközelebb, amikor van egy kísértés neked, hogy bűnben essél, hogy irigykedjél valaki iránt, hogy elcsüggedjél és kezdjél aggodalmaskodni, félni, nem bízni az Úrban. Legközelebb, amikor egy büszke gondolat megtámad, ez csak az én kedvenc bűnék. Mindenki gondolkozni a saját bűnére. Mi az, amivel küzdesz? Zirítség? Félelem? Aggodalom? Ítélkezés? Nem tudom. És Biblia azt mondja, hogy nekem nem kell odafigyelni. Nem ezt mondhatsz. Én meghaltam a bűnnek. Nekem nem kell bejönni annak engedni. Az a jó hír a kereszténységnek. Luther Márton úgy mondta, hogy lehet, hogy a madarak úgy repküdnek, hogy fölötted, csak nem kell egy fészkét rakni a fejedben. Igen? Letámadnak, irítség, büszkeség, aggodalmas. Nekem nem kell. Hagyd engem békén. Nekem nem kell ad beléderek majd annak a bűnnek. Nem meg tudsz adni, mondani miért? Mert te meghaltál a bűnnek. Úgyhogy én is meghaltam a bűnnek. Tehát a másik Korintusban itt látjuk egy tény, hogy miért nem kell engedni a bűnnek, és egy motiváció, mert Krisztus szeret engem. És azért nem akarok engedni ennek. Mit mond a Biblia? Mert szabad vagy. Lehet, hogy így ülsz, hát én nem biztos, hogy én akarok kereszténynek lenni. Én akarok szabadnak lenni. Becsaptál magad. Mert csak az az ember igazán szabad, aki Krisztusban van. Ha nem vagy szabad, vagy ha nem vagy Krisztusban, a Biblia azt mondja, hogy rabszolga vagy. Sátánnak a rabszolgája. Pont fordítva. Mi az igazi szabadság? Nem azt csinálni, amit akarok, az igazi szabadság, amikor az ember felszabadultan tud szeretettől szolgálni másokat. Ez az igazi szabadság. És ez egy beteljesedés az ószövetségi proféciáknak, hogy én új szívek adok nekik. Ha te keresztény vagy, valójában új vagy. Új szívek kaptál, meghaltál a bűnnek, szabad vagy. Halleluja! Erre szól a kereszténység. Ez is azt mondja, menjél, és éljél az én dicsőségemért. De, a Biblia azt is tudja, hogy hiába jó szándék, bűn fogsz követni. És fel kell készülni, hogy amikor engedted az irítségnek, engedted a félelemnek, engedtél az ítélkezésnek, és más bűnök, amit nem akarom itt felsorolni. Biblia azt mondja, ne csigedjél el, mert nincs több kárhoztatás neked. Oda tudod vinni a bűnédet Isten előtt, és letenni, és megköszönni, hogy ezek a bűnétért meghalt Isten. Róma 8, 1 és 2, olvasunk fel. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényéről. Pál, hogy mehet így beszélni az Isten szent törvényéről, hogy bűn és halál? Mert a törvénynek az egyik szerepe, mi a törvény? Ahogy nekem kellene viselkednem. Hányszor hallom azt a szót magamban, nekem ezt kellene csinálnom, nekem így nem kellene viselkedni. Az a törvény. Nagyon jó ismered. És sokszor a mi saját törvényünk, az Isten törvényünk kárhoztat. Jaj, én keresztény vagyok 10 évig, én meg mindig itt tartok. Nem baj. Jó hírem van neked. Sokkal bűnösebb vagy, mint el tudod képzelni. Egy vízcsepp az egész. És ilyenkor oda kell menni Istenhez, és megköszönni. Köszönöm, hogy nincs több kárhoztatás Krisztusban. Krisztus vére miatt Isten nem haragszik. Ő kiöntötte a haragját Krisztusra. Róma 8, ez nagyon jó hír nekünk. Isten mosoly rám. Isten igaznak nyilvánított. Isten tényleg valójában szeret és velem van. Hűséges maradt hozzám. Krisztus miatt. De Róma 7. De Róma 6. Mielőtt nekivágsz a napodnak és készülsz a kísértésekre, Róma 6. Róma 8 a nap végén, amikor visszaemlékezz, amikor bűnkövettél, de köszönöm Uram, hogy nem kárhoztatsz. A bűnkövetés után, Róma 8, de közben Róma 7 van. Most miről szól Róma 7? Hogy a bűn még jelen van. A bűn még jelen van. Tehát, a bűn hatalma megszűnt. A bűnnek az ítélet megszűnt. De a bűn még mindig jelen van. A bűn még mindig jelen van, és nagyon csúnya. És nem lesz szebb. Soha nem lesz szebb. Mindig fogunk harcolni a csúnya bűn ellen. Harcolni kell ellen, hogy szabadok maradjunk. Nem vagyunk olyanok, mint régebben, de Krisztushoz képest nagyon messze vagyunk attól. Az én életemben én 22 évesen megtértem. 22 évesen. Félelmetes nekem mondani, de egy 48 éves vagyok. Ha visszanézek, Félelmetesen hangzik, ugye? Ha visszanézek, én nem vagyok ugyanaz az ember, aki volt a 22 éves. Olyan hálás vagyok Istennek, amit ő művelt az én életemben, ahogy ő megváltozott engem. Amikor hátra nézek, azt mondom, köszönöm Uram, óriási dolgot műveltél az életemben. Legyőztél a bűnt az életemben. De, ha én előre nézek, mondjuk Tim Kellerhez, hol tartok én ehhez az emberhez? Olyan nagy tudás, annyira lázott, hogy jaj, Uram, könyörög rajta. De Tim Kellerem a mérce, ha egy Krisztusra nézek. Aki tökéletes volt, mindig, mindenkivel. Nagyon messze. Nagyon messze vagyok. Nagyon-nagyon messze vagyok. Nem kell elcsinálni. Tehát Isten megváltoztat minket. Hogyan változtat minket? Az első nap azt kértem tőletek, ezen hétvégén egy darab felszólítás lesz. Mi az ez? Egy darab felszólítás, hogy hígy! Hit által üdvözölünk, és hit által változunk meg. El kell hinni az evangéliumot. Mi az evangélium? Sokkal bűnösebb vagy, mint el tudod képzelni. De az Isten sokkal jobban szeret téged, mint el tudod képzelni. És amikor ez a két igazság ütközik az életedben, kitörik az evangélium dunamis erő az életedben. Igen, Uram, én ilyen tudok lenni, ilyen vagyok. De köszönöm, hogy annak ellenére szeretsz, megváltoztál engem. Erről szól az életünk. Ez az Isten az evangélium. Körülbelül így néz ki. Így menjünk át az életen. Szépen, lassan, előre, lépésről lépésre. Bal lábon lépünk, és azt mondjuk, hogy jaj, Uram, bocsáss meg, én egy bűnös ember vagyok. Az irítség megint megtámadt, és én elsajátítottam. Én ilyen vagyok. De jobb lábbal lépünk, nem esünk depresszióban, ugye? Hanem jobb lábbal lépünk, és azt mondjuk, te köszönöm, Úr Jézus, hogy te vagy az, aki szeretsz, te vagy az, aki elfogadtál engem Krisztusban, a te evangéliumban. Következő pillanatban, mint egy szkizofrénes keresztény, ő a balzóban, látod, hogy fölére megtámadtak ezek a zonat, és annyira tetszett nekem, és elsajátítottam, és megint irítkedtem valakivel. Ítéltem, lenéztem, büszke vagyok. Bocsáss meg! És köszönöm, hogy te látsz engem, és vagy. Igaznak nyilvánítottál. A gyermeked vagyok. Befogadtál engem, és itt a szeretetet nem változik. És akkor hoppá, megint, és akkor így megyünk hát az életem. Ez az evangélium. Ne várd meg, hogy a lelkészed prédikáljon neked az evangélium. Hirdess magadnak az evangéliumot minden nap. Legyél a saját lelkészed. És így mi, így haladunk előre a keresztény életben. Még van valami itt, ami nagyon fontos. Hogy éljünk ezt a keresztény életet, szükségünk van a Szentlélekre. És a Szentlélek, ez is egy már, de még nem feszültségben van. Ha itt vagy, mint keresztény, az Isten már megadta neked a Szent Lelket. Szent Háromságnak a harmadik személy benned lakozik, már, de még nem. Kérni kell. Olvassunk fel Lukács 11-et, nyissátok ki Bibliátokat. Kérem, segítsve kezdem, mindenki nyissa ki. Nézzük meg ezt a nagyon furi történetet. Nagyon furi, de nagyon fontos. Lukács 11, Krisztus tanít a mi atyánkról, és mintha nem is fejezi be a mi atyánkat, és már elkezd mesélni nagyon furi sztorit. Tehát nézzük meg ezt a trik vers, én kezdem elmondani, hogy miről szól ez a sztori. Van egy ember, akinek van egy barátja, aki messziről jön hozzá, ugye? És ez az embernek nincsen semmi, amivel tudja kínálni az ő vendég, aki messziről jön. És mit csinál? Hú, maradj itt, megyek az én szomszédomhoz, és kérek tőle kenyeret. Oda megy, éjfélkor történik ez, ugye? És oda megy az ő szomszédjához, és mit csinál? Kopog az ajtón, adjál nekem kenyeret! Kicsit fura, nem szokták így viselkedni, de mit mond az ember, aki a házban van? Hagyd minket békén! Ne zavarjál minket! Én az ágyban vagyok, és a gyermekeim itt alszanak mellettem, nem adok neked kenyeret! Tűnjél el! Hát tudom, kéne gyerekek is felkeltek már. De az ember nem veszi a lapot. Mit csinál? Kérek kenyeret! Add nekem kenyeret! Nem megyek el, ameddig nem ad nekem kenyeret! Az ember újra van, hagyd minket, és megy ez a beszélgetés, tehát hogy hányszor csinálj. De mit mond ez a furi történet? Az ő tolakodás miatt kiáll az ágyból, és oda megy, és ad neki kenyeret. És Krisztus akarja használni ezt a példázatot, hogy segítsen minket, hogy kérjünk Istentől. Nézzék meg a következő verseket. A következő versek nagyon híresek. Keresétek és megtaláljátok, ugye? Zörgésetek és nyit az ajtót. Ugye? Ez bizt minket az imádságra. Mi vagyunk az a furi ember, aki kopog az ajtón? Igen, te hol van Isten ebben a példázatban? Ő az, aki bent van az ágyban. Ő az képviseli az Isten ebben a példázatban. És olvashatod tovább. Hogyan fejeződik be ez a tanítás? Mi az utolsó versenek a fejezetnek? Kérjetek, és majd az Isten ad nektek szent lelket. Ő adja az ő szent lelket. Ez a mi mindennapi kenyerünk. Szükséged van kenyer minden nap? Hát, nekem glutén problémáim vannak. De a kenyér az képviseli a szent lelket. És az Isten azt akarja tőlünk, hogy merjük kérni tőle. Uram, ha nem adod a szent lelkedet, a tűzlet végem van. Ha nem adsz nekem szent lelket, én nem tudok senkit szeretni. Léleket a gyümölcs a szeretet. Nekünk ez kell minden nap. Tolakodjunk, menjünk Isten elé. Már megvan a szent lélek, de még nem. Kérni kell. Tehát, ez így néz ki a keresztény élet. Tegnap meséltem a keresztény üdvösségről, most így néz ki a keresztény élet. Az előbb meséltem, hogy Krisztus hogyan elindította az ő egyházat, most mi az egyháznak a küldetése. És ezzel fogunk befejezni. A nagy küldetés, közösség és misszió. Azért van zöldben, mert összejön a szövetség és az Isten ország témában. Milyen gyülekezetek képzelt el Jézus Krisztus? Misszionáló gyülekezetek. Minden gyülekezet egy misszionáló központ. És remélem mindannyiunk tartoztok egy olyan gyülekezethez, ahol végezitek misszió munkát. Olyan gyülekezet, aminek a szlogenje nem magunkért vagyunk itt, hanem azokért vagyunk, akik nincsenek itt. Nagyon jó itt lenni, de én úgy örülnék, hogy a másik konferenciában minden 500 ember bejönne ide. Ugye? Annyira jó volt látni, kicsit benéztek. Látom, az egyik be is jön, remélem, hogy itt is vagy, itt is maradtál, nem tudom. De annyira jó lenne, mert a misszió a lényege, misszió a cél, kifelé, a város felé nézni. Minden gyülekezet egy igét tanító, Isten dicsőítő, misszió és közösségi központ, és köszönöm ma reggel a fantasztikus dicsőítés. Annyira jó volt. Igen, nekünk szükségünk van a lelkünkre, hogy imádjunk Isten. Szükségünk van, hogy kapjunk tanítást, egy olyan tanítást, hogy hozhatunk magunkkal mások, akik nem keresztények, akik nincs valahova kell, hogy menjenek, hogy hallják az evangéliumot. Olyan prédikáció kell, hogy mindenki értse. Nem egy különleges titokzatos nyelvezetet használja. Nincs B-terv. Az mi kellett? Nincs B-terv az üdvösségnek, csak Krisztuson keresztül lehet üdvözölni, de Istennek nincsen B-terv. Az ő terve, hogy az ő országa megvalósuljon, az gyülekezeteken keresztül. Jézus Krisztus már, de még nem legyőzte sátánt. Sátán le van győzve? Igen vagy nem? Igen és nem? Már de még nem. Igen. Már legyőzte Sátán, de majd véglegesen le fogja győzni Sátán. Hát tegyük fel ezt a kérdést. De szabad vagy ma itt ma reggel? Szabad vagy? Igen, de még nem. Ugye? Szabad leszel teljesen majd a mennyben. Már, de még nem. Mert Jézus Krisztus uralkodik mindenek fölött, nem választjuk el a szentet a profántól. Sokszor úgy választjuk el az életünket, van egy kis szent életünk, vasárnap reggel, vagy mit tudom én, és a többi rész a hétnek úgy élünk, úgy akarjuk. Mi egy szekularizált társadalomban élünk. Mi kell egy szekularizált társadalom? Azt jelenti, hogy tűrik a kereszténységet. A társadalomban nem lehet bevinni a hit. Van egy szent, egy szakrális, egy szekuláris különböző területeket. Gyakorolhatod a hitedet a négy falak között. És ne hozd be a közszférában, a társadalomban. És akkor mindenki boldog lesz. Mi kezdenék teljesen másképpen gondolkozunk. Teljesen másképpen. Mi azt mondjuk, hogy meg Krisztus uralkodik mindenek fölött, nem csak az egyház fölött, mindenek fölött Krisztus a neki minden terület a társadalomban fontos. És minden terület, ő azt mondja, ez az enyém. Honnan? Én vagyok a tulajdonos. Keresztényeknek be kell vonulni minden terület a társadalomban, filozófia, Honnan? Egyetemek, ahova az Isten küld téged. És úgy gondolkozz a magadra, mint egy pap. Mert mindenünk papok vagyunk. Az egyetemes papság. És mindenki szolgálja az Urat azok a lelki ajándékokat, amit te kaptál az Úrtól. Az Isten akarja terjeszteni az ő országot minden területe társadalomban, nem csak az egyházban. Az evangélium hirdetése mellett diakóniai munkát végzünk a szegények között. Igen, azt hallom emberektől, hogy hát a diakoni munkák, azok a keresztények segítik egymást. Hú, vigyázzunk ilyenféle gondolkodással. Károly, meg csak nézzünk meg az irgalmas samaritáros. Gyülekezni tavaly? Ah, nem, oké, akkor megyek tovább. Ne haragudj már. Krisztus tanított minket, akivel találkozol, azt kell segíteni. Így terjed Isten országa. Lassan, de biztosan. Győzedelmeskedik a világ végéig, ugye? Máté 13, ott vannak az összes példázat az Isten országáról, és mi nagyon jól tudunk a sztorinak a vége. Tudjuk, hogy ki az, aki fog győzni. Amikor az evangélium minden néphez eljut, akkor jön el a vég. Rengeteg jelek vannak az utolsó időkben. És ezek érdemes ezekkel foglalkozni. De az egyik jel a legfontosabb. Mindig foglalkozik az Isten népével. Mi történik az Isten népével? Mi az Isten a terve? Az első pillanattól kezdve az, hogy megáldozza a népét, és hogy az áldás kiterjedjen minden néphez. Mi az áldás? Az áldás az evangélium. Amikor az ő evangélium minden néphez, minden törzshez, minden nyelvhez eljut, akkor lesz még. Hát akkor befejezed az Isten terve. Az Isten történet. Végre lesz a történetnek valamikor. Amikor az evangélium eljut minden néphez, és közeledik. Közeledik az Isten. Tehát, történelem végén az Isten országa megvalósul, és a szövetségi ígéretek véglegesen beteljesednek. Tehát, itt történelem vége lett. És most itt a harmadik korszak, a megváltás kiteljesedése, amikor az Isten országa teljesen kiterjed az egész világ szerte, és most az örök életről beszélünk most röviden. Tehát a megváltás kiteljesedése, az Isten országa megvalósul, és a szövetség ígéretek véglegesen beteljesednek. Nézzük meg egy pár, hogy milyen lesz a világ vége és az örök élet. Pár utasok így. Pár utolsó gondolatok itt. A Biblia utolsó két fejezet erről szól. Megint, egy Biblia egy tökéletes egység. A Biblia első két fejezet beszél a teremtésről, a Biblia az utolsó két fejezet beszél a megdicsülés korról, az örökké valóságról. Jézus Krisztus újra visszajön. úgy, ahogy elment, mindenki feltámad az örök életre. Tehát, majd egyszer fogunk hallani a trombita. A trombiták fognak szólalni. És azon a napon, az utolsó napon, Krisztus visszajön. Másodszor eljött. Egyszer eljött, mint bárány, de jönni fog, mint egy oroszlán. Alázatosan jön, de hatalommal jön vissza. És tartja az utolsó ítélet napja. Gondolkozok az R.E.M. éneken, hogy it's the end of the world as we know it. Ismertek, ugye? It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Hát, csak akkor érezted egy jó magadat, ha kérdeztem majd. De ha nem vagy kérdezték majd, akkor ne érez jó magad a világ végén. Mert az ítélet nap lesz. Tehát, Krisztus visszajön, és aki halottak, őt feltámadnak. Az egyszerre történik. Krisztus visszajövetel, ítélet nap, feltámadás. Egyszerre történik. A történelem utolsó napján, vagy az Úr napján ítélet vagy áldás lesz. Paradicsom, vagy pokol. Elkezdődik az örök élet. Az ember fia véglegesen elhozza az Isten országát, és véglegesen legyőzi a sátánt. A jelenések könyvében látjuk, hogy a világ, hogy mondják, katonák, vagy armies, hogy mondják azt?
Hadseregek.
Hadseregek összeállnak, hogy harcoljanak az Isten kiválasztott ellen. És nagyon drámai néz ki az egész, de sehol nincsen leírva, hogy hogy nézett ki ez a harc. Miért? Mert Krisztus csak ránéz, és fújja ki. És igen, nincs harc. Csak őt azt gondolták, hogy lesz valami. Nincs több bűn és szenvedés. Ja, el sem tudom képzelni. Szem nem látott, fül nem hallott, hogy minden lesz az öröki valóság. Elkörül mindenki. És mi új látott testet fogunk kapni. Elmúlik mindenféle betegség, ugye? És egy olyan testet fogunk kapni, amit hasonlít Jézus Krisztus testére. Ő átment a falakon, nem kell ajtót használni. Átment a falakon. Vagy evett valamit. Édes, mi fizikális testeket fogunk kapni. Senki meg gondolja, hogy most te is lesz egy kis dagadt babi, vagy a és annyit várod, hogy még az öregi valóságot tudok hátrázni. Nem erről van szó. A mennyország az csodálatos. Itt lesz, ezen a földön itt lesz. Testünk lesz, egy materiális mennyország lesz, ami megszabadult a bűntől. Ami sokkal csodálatos lesz, mint mi el tudjunk képzelni. Isten véglegesen helyreállít minden. Nem csak az önnél, véglegesen helyreállít minden. Új ég és új föld. Az mit jelent? Ez a világ átmegy a tisztító tűzön. Valahol olvastunk a Bibliában, Isten szövetséget kötött az ő népével, hát az nem annyira jó sikerült. Akkor figyelj, újra tervezés, elpusztítom az egészet, és valamit újt létrehozok. Nem, az Isten mindig újítsa fel a dolgokat. És mit fog csinálni ezzel a világgal? A Róma 8 mondja, hogy ez a világ sovárog, és várja, hogy mikor fog megszabadulni a bűntől. Ez a világ. Igen, hiszem, hogy a Mennyországban a kutyák fognak beszélni. Alig várom, hogy hát a Lucy-val fognak beszélni. Ő most is tudni, hát a nem az a szavak. Igen, a Mennyországban ez a világ fog rendelni, hogy a fák fognak énekelni. Tehát, igen, J.R.R. Tolkien beszél erről. Az emberek azért szeretik a mesét, mert mindenki vágyik arra, hogy ez igaz legyen. Hogy ez igaz legyen. És a Mennyországban igaz lesz. És azért az emberek szeretik ezek a szuper hős történeteket, szeretik a mesék, mert emlékeztet minket. És ha te egy materiális ember vagy, és csak hiszel az anyag, vagy az anyagban, kell, hogy valami több legyen ennél. Igen. Van egy lelki dimenzió. És az a lelki dimenzió majd egyszer lejön a földhez. Hogy fog ez kinézni? N.T. Wright azt mondta, hogy egyszer az Isten csak kinyitja a szemüket, és fogunk látni a valóság, ami körül van véve, körülvesz minket most, igen? egyszer csak meglátjuk az egészet. És megszabadulunk, az egész világ megszabadul a bűntől. Nem lesz több betegség. A rák az állulik. És az öröki fogunk élni. Isten újra szeretett kapcsolatban él az ő népével. A hit és a remény elmúlik, de a szeretet megmarad. Ez az egész bibliai dráma miről szólt? A főszereplő, aki megígérte, hogy újra közösségbe éljek az én népemben. Megyek utána, meg fogom váltani az én népemet, és ez beteljesedik. És olvasom, hogy milyen lesz, hogy ott lesz Krisztus köztünk, ott lesz Isten. Közösségben újra él az ő népével. És az új Jeruzsálem, hogy kezdődik az egész Bibliában? Egy kertben. Hogy fejeződik be? Egy városban. Amen! Ez igazi történelem folyamán. Nem csak elkezdik az örök élet, és az Isten eltöröl mindent, amit történt a történelemben. Nem! Folytatódnak a dolgok. Az új Jeruzsálemben leszünk, egy városban fogunk élni. Most már nagyon közelünk a végéhez. Tehát ez a három új, ez a három mondjuk korszak Krisztus után, megváltás kezdete, megváltás kivonulkozása, és a megváltás kiteljesedése. De hadd kérdezem, hogy ez a történelmi szakasz hol van leírva a Bibliában? Érzik a kérdést? A történelmi szakasz, ami Krisztus megmenetel után bekövetkezik, mert minden le van írva, amikor Krisztus eljött a Földre, megállapította az ő egyházat, ugye? Kiküldte a tanítványokat, kezdtek vinni az evangéliumot, és és nagyon jól tudjuk a vége ennek a könyvnek. Mi már tudjuk, hogy Krisztus visszajön és legyőzi Sátán véglegesen. De a jövőben lesz, nagyon jól tudjuk, hogy mi történt a múltban, amikor Krisztus eljött, de a mi korszakunk, az hol van leírva? Ami közben van a kettő között. A sehova. Nincsen leírva itt. Mi írunk azt a történelmi szakaszt. Mi része vagyunk, az nincsen leírva. Most mi azt írjuk. Fantasztikus belegondolni. N.T. Wright beszél erről. Milyen lenne, hogy megtaláltak egy Shakespeare dráma. És adták a színészeknek, hogy játsszák el. És tömegesen ott leszek az emberek, hogy alig várják az elveszett Shakespeare drámát. De ezt a részt, az utolsó előbbi rész nincs meg. És neki kell improvizálni. Mindent tudnak, mi megy előtt, mi jött előtte, és nagyon jól tudják, hogy mi az a vége. Tudják, hogy minek a karakterek. És neki kell improvizálni. Ez a mi feladatunk. A Biblia le van írva nekünk mindent. És nagyon jól tudjuk a vége. Mi az, amit az Isten kér tőlünk? Írd meg a desztoriát. Az Istennek van az history, az ő történelmét, és most azt kér tőlünk, hogy helyezd el a de történeted az ő történetben. És ott fogsz találni értelmet az életnek. Ez, amit én kívánom nektek. Erről szólt ez az egész hétvége. Hogy ne kérdezzél többet, hogy a Biblia hogyan tudom alkalmazni az én életemben. A te életed helyezd be az Isten történetében. Boldog leszel, közösségben fogsz élni, és missziót fogsz végezni, értelmet kap az egész életed. Egy rövid összefoglalás, nézzük ezt meg, nem biztos, hogy fogjátok tudni olvasni, de hagyj összefoglaljon, csak egy pár rövid mondatcsikának van. Tehát, először megalapoztak az Isten országát a Mózesnél. Megalapoztunk a megváltás köz ígéretek, amik az Isten ígért az ő népének. És láttuk a szövetség áldása, hogy azok mégiscsak megvalósultak Dávid idején. De Dávid Salomon után rögtön az Isten ország megszakadt. A szövetség megígért átkok megjelentek. Ahogy Isten megígért, Isten hűséges volt az ő szövetség, és küldte az átkok. De ugyanakkor, amikor az ország lefelé siet, mit látunk? Hogy az Isten adta az ő népének csodálatos ígéretek. A szövetség megígért áldásai fantasztikusok voltak. És azok az ígéretek akkor teljesedtek be a megváltás kezdetén, amikor Jézus Krisztus megjelentett, megszületett, a hős a tökéletes időben megérkezett. Tehát úgy lehet mondani, hogy az Isten országnak a megérkezése, vagy a szövetségnek a beteljesedése. Az megtörtént, amikor Krisztus eljött a földre. És mi ebben a korszakban élünk, ahol az Isten országa, az Isten szövetség mindent egy már, de még nem feszültségben van. Már beteljesedett, de még nem. Majd fog teljesen. És az utolsó, és akkor itt lett vége a történelemnek, és akkor az utolsó korszak, majd az örökké valóságban, amikor az Isten országa valójában megvalósul, és a szövetségi ígéretek véglegesen beteljesednek. És akkor majd együtt leszünk az örökké valóságban. Imádkozom. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy a történelem rólad szól. Hogy te vagy a központi figura a történelemnek. És köszönjük, hogy kijelentetted magadat, a te tervedet nekünk. Én köszönöm, hogy ezen a hétvégén itt voltál velünk. Köszönjük, hogy küldted a Szent Lelkedet. Köszönjük, hogy te vagy az, aki megpuhítottad a mi szívünket, hogy tudjunk felfogni, hogy valójában ki vagy. Hogy te vagy az uraknak az ura. De vagy a királyok, a királyok. Tanítsd meg minket, hogy mit jelent alázatosan járni előtted, és valójában az egész szívünkkel, az egész lényünkkel leborolni előtted. Mert méltó vagy rá. Úr Jézus, ne engedj, hogy senki menjen el innen, aki, hogy ne ismerjen meg téged személyesen. Szólj mindannyiunknak a lelkünkhöz, mindannyiunk a szívünkhöz, hogy tudjon hitáltal megragadni azt a golgotai keresztet, amit te tettél értünk, azt az áldozatot te hoztál értünk. Köszönjük, hogy feltámadtál, köszönjük, hogy adtál életet, és köszönjük, hogy te benned van az igazi szabadság. Köszönjük, hogy az egész A-tól Z-ig rólad szól. Köszönjük ezt mind a te nevedben. Amen.